Hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni számotokra. Ez az ige Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levelében található, az első tesszalonikai levél negyedik részének a 13-tól 18. versig terjedő szakaszában. Tehát 1 Tesszalonika 4, 13, 18. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Az új év első Isten tiszteletén a keresztény reménység lényegéről szeretnék beszélni. Nagyon fontos, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe. Bármilyen elcsüggesztő dolgok is vegyenek körül, bármilyen megoldatlan problémák, vagy lezáratlan ügyek, vagy kérdések. Talán ez az egyik legfontosabb dolog, ami egy kicsit megkülönböztet minket a nem hívő emberektől, hogy nekünk van reménységünk. Nagyon sokan azért kezdenek el önpusztító életet élni, vagy egyszerűen eldobják az életüket maguktól, mert nincs reménységük, mert kiveszik, elfogy belőlük a reménység. Nem sok minden van, ami megkülönböztet minket a nem hívő emberektől, de ez az egyik, ami meg kell, hogy különböztessen, hogy ott kell, hogy legyen bennünk ez a reménység, amit a Biblia egyébként élő reménységnek mond, és talán nem is kell magyarázni, hogy miért, hogy mit akar ezzel kifejezni. Tehát mi a keresztény reménység lényege? Hát ehhez először is azt kell tudnunk, hogy mi a kereszténység lényege. És hogyha tudjuk, hogy mi a kereszténység lényege, akkor beszélhetünk a keresztény reménység lényegéről is. Hát mi a kereszténység lényege? Nagyon leegyszerűsítem most a dolgot, hát 5 évig, 6 évig tanultuk a teológián a kereszténység lényegét, és még akkor sem tudtuk ezt teljesen mélységében áttekinteni. Tehát most, amit 5 évig tanítottak, azt megpróbálom 10 percben összefoglalni, vagy még kevesebb időben. Tehát oda egyszerűsítem le, hogy 2 állítást mondok Jézusról. Az első az arra a kérdésre válaszol, hogy miért jött Jézus Krisztus. Karácsonykor ugye azt ünnepeltük, hogy eljött erre a világra, de miért jött el erre a világra Jézus? Azért jött, hogy valami üzenetet átadjon nekünk. Mi volt ez az üzenet? Nagyon egyszerűen fogalmazva, azt az üzenetet hozta számunkra Jézus, hogy barátságos az Isten. A János evangéliumából felolvasott részben is arról beszél, hogy most már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak nevezlek titeket. Így nevezi a tanítványait, a követőit. Ilyen igék alapján mondom azt, hogy az üzenetének az egyik legfontosabb, leglényegibb része az volt, hogy barátságos az Isten, nem ellenség. Ennyi az egész. Példázatok, történetek, csodás gazdagságában igazán azt mondja Jézus, hogy emberek, ne féljetek, mert barátságos az Isten. Atya, abbá, édesatya. Senki nem mert előtte Jézus előtt Istenről így beszélni. Azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok, hogy mi atyánk. És ez nem is ilyen magasztos az eredeti nyelven, ezt már egy párszor elmondtam, mert nem az arám ab szót használja, ami az atya, tükörfordítása, hanem az abbá, tehát az abnak, az atyának a becézet formáját, hogy a kisgyerek megszólítja az édesapját. Apu tulajdonképpen ezt jelenti. Így szólítsátok meg Istent, amikor imádkoztok hozzá. Ezt tanította Jézus. Nem távol, hanem közeli, barátságos az Isten. Ne féljetek az Istentől, közeledjetek hozzá, bűnösen, bukott élettel, bátorodjatok vissza hozzá, mert jó akaratú az Isten. Ez az egyik állítás. Kereszténység üzenetének az egyik sarkalatos pontja. És Jézusnak ez az üzenete különösen is akkor jelentett sokat nekünk, amikor valamiért úgy érezzük, hogy magunkra maradtunk, elveszítjük magunk mellől az embereket. Ilyen esetben különösen sokat jelenthet az az üzenet, hogy az Isten barátságos Isten. Tegnap este megnéztünk a feleségemmel egy filmet, még most is bennünk van, nagyon ütős volt ez a film. A magyar címe az, hogy Senki többet, és ez egy olyan 60 év körüli emberről szól, aki nagyon nem mer tud barátkozni, nem meri felvállalni az érzéseit, nem is tudja kimutatni, elzárkózik az emberek elől. Néhány emberben próbál megbízni, oda egyszerűsítette le a dolgot, nehogy csalódás érje, de aztán éppen ez a néhány ember fogja nagyon durván becsapni, végül teljesen magára marad. Nem mondom el a film végét, mert ha valaki meg akarja nézni, akkor nem lövöm le a poén. De nagyon sok emberrel előfordul, hogy próbálja ezeket a csalódásokat kizárni az életéből, és nem lehet. És sokan eljutnak erre az állapotra, hogy magukra maradnak. Elveszítenek maguk mellől fontos embereket. Ilyen esetben különösen sokat jelenthet az az üzenet, hogy az Isten barátságos Isten. Amikor sok barát, szerető ember vesz körül, akkor talán nem tudjuk ezt az üzenetet úgy értékelni, átélni, mint amikor sorra tűnnek el az emberek mellőlünk, vagy ezért, vagy azért. Adi Endre csodálatos sorai jutnak erről eszembe, de amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Mikor? Hát amikor elhagytak. Igen, ilyen elhagyatott állapotunkban tudjuk igazán értékelni azt a drága üzenetet, hogy nem ellenséges, hanem barátságos az Isten. És ezt Isten megérezteti velünk úgy is, hogy barátságos embereket hoz az életünkbe. Amikor már azt gondolnánk, hogy vége, hogy velünk nem barátkozik senki, hogy eltűntek mellőlünk a megbízható emberek, hogy mi nem vagyunk arra sem méltók, hogy velünk bárki is barátságos legyen, a barátságos Isten barátságos embereket hoz az utunkba. Hitre jutásom előtt egy nagyon visszaúzódó, félénk, halszagú, csöndes fiú voltam, barátom nem volt egy sem akkoriban, és amikor hitre jutottam, akkor csodálkozva vettem észre, hogy hát ez is megváltozott az életemben. Már akkor, amikor azon az ifjúsági konferencián, ahol Jézus elhívott az ő követésére, rengetegen odajöttek hozzám, lelkészek, ifi vezetők, és közülük többen később jó barátaim lettek. Aztán az ifékben, a gyülekezetekben, később a teológián, tehát életemben annyi barátságos emberrel nem találkoztam, mint abban az időszakban. De fordítva is igaz ez, hogy zárkózott, elzárkózó voltam, és barátságossá, barátkozóvá kezdett átformálni engem az Isten. Ez tehát az első állítás Jézus Krisztusról, hogy ő azt az üzenetet hozta a számunkra, hogy barátságos az Isten, és ha valaki elkezdi olvasni a Jézusról szóló történeteket, akkor egyre nagyobb csodálkozással láthatja, hogy ő ezt az üzenetet nem csak mondta, hanem meg is élte. Földi élete, minden pillanata, minden rezdülése is azt hirdette, hogy barátságos az Isten. Na, ez volt az első állítás. A másik állítás, ami a kereszténység lényegének a másik sarkalatos pontja, hogy ezt a Jézust, aki azt hirdette, hogy barátságos az Isten, ezt a Jézust megölték, és feltámadt. Nem tudták elviselni az ő gondolatát, az ő teológiáját. Nem bocsátották meg neki azt, hogy ő benne testet öltött az Isten. Tudniillik, az Istennek ez a barátságossága öltött ő benne testet. Jézus Krisztus bement a bűnösökhöz, megérintette a leprásokat, bocsánatot hirdetett az utcanőknek. Ez mind-mind Isten volt ő benne, és ezt nem tudták elviselni, hogy ő olyanokkal is barátkozik, akikkel senki más nem, akiket kivetett magából az emberi társadalom. És közben Jézus azt hirdette, hogy ilyen az Isten, hogy ilyen barátkozó. És ezt az üzenetet istenkáromlásnak minősítették Jézus kortársai, az akkori papok, írástudók, teológusok. És ezért megölték, mint Isten káromlót. De feltámadt. Ez a két alapvető állítás a kereszténység lényege. Barátságos az Isten. Jézust emiatt, az üzenet miatt megölték, de feltámadt. És most érkeztünk el a keresztény reménység lényegéhez. Mi a lényege a keresztény reménységnek? Azt szeretném hirdetni nektek, hogy az a két alapvető állítás, amit Jézusról eddig mondtam, elég a túlvilági élet szempontjából is. Mit tudunk a halálon túli, a túlvilági életről? Sok mindenre szoktak itt gondolni az emberek, feltűnően sok regény és film foglalkozik ezzel a témával, most is ment a mozikban jó néhány olyan témájú film, ami azzal foglalkozik, hogy mi van a földön túl, a földön kívül, tényleg vannak-e más életek, életlehetőségek, milyen plusz dimenziók vannak, ezekbe valahogy be lehet-e jutni, ha ezekbe bejutunk, akkor ezeknek a segítségével, vagy ezekben tudunk-e hatással lenni a földi életre, életviszonyokra, bármilyen szempontból, és nemrég játszották például a Csillagok között című filmet, ez is erről szól, és nagyon sok film, hát ez folyamatosan foglalkoztatja a mai ember, a posztmodern ember képzeletét is. Mit tudunk a Biblia alapján a túlvilági életről? Sok mindenre szoktak itt gondolni az emberek, és látszólag sok mindenről beszél a Biblia is. Az előbb felolvasott bibliai szövegben is, a Tesszalonikai levélben is szó van riadó hangjáról, főangyal szaváról, Isten harsonájáról, elragadtatásról, és ezeknek a rendjéről, a kronológiai rendjéről. Én most nem beszélek ezekről részletesen, nem beszélek angyalokról, tűzről, mennydörgésről, világvégéről, mert látásom szerint mindezek csak részletek az Új Szövetségnek, nem ez a fő mondani valója. Ezek úgynevezett apokaliptikus kifejezések, amik ebben a részben halmozódnak, amit az előbb felolvastam, meg még a Biblia, az Új Szövetség más helyein is. Ezek az apokaliptikus kifejezések számunkra furcsák, kicsit meseszerűek, de a Tesszalonikai levél keletkezésének az idején ezek teljesen megszokott és általánosan használt kifejezések voltak. Akkor nem voltak furcsák, ma igen. Ne is ragadjunk le ezeknél a kifejezéseknél most, mert a lényeg az én meglátásom szerint nem ezekben van. Ez az apokaliptikus nyelvezet, hogy harson a főangyal, elragadtatás, ez csak az edény, nem ezekben a szavakban, hanem a szavaknak ebben az edényében van a tartalom. Az ige az igazi lényeg, isteni mondani való. És a tartalmat, a lényeget ebben a két-három szóban mondja el Pál apostol, hogy mindenkor az Úrral leszünk. Hát ez az egész harsonás, főangyalos, stb. Azért fog történni, mert ez az útja, módja annak, hogy aztán mindenkor az Úrral legyünk. És a két legfontosabbat már megtudtuk erről az Úrról, az egyik, hogy barátságos, a másik, hogy megölték, de feltámadt és tovább él. Mit jelent a túlvilági életre nézve ez a két alapigazság? Hát először is azt, megint nagyon egyszerűen fogalmazok, leegyszerűsítem végletekig a dolgot, de először is az, hogy van folytatása az életnek. Jézus Krisztus halálával és feltámadásával bizonyossá tett minket afelől, hogy a halálban nem semmisül meg az emberi egzisztencia. Folytatódik az élet. A halállal nem lehet kivégezni az embert. Ilyen értelemben, de a Biblia szempontjából mi megsemmisíthetetlenek vagyunk. Jézus feltámadása bizonyítja ezt a tényt. El akarták tüntetni, el akarták tenni lábalól, meg akarták semmisíteni. Kijött a halálból. És ez zsenge volt ezt az első feltámadást követni fogja a többi. Erről beszél a Biblia, a mi feltámadásunk. Az emberi gondolkozás itt elérkezett a határához. Mi nem tudunk más létezési módot elképzelni, csak a testben valót. Viszont Jézus feltámadása elénktár egy másfajta lehetőséget is, azt, hogy többféle testről, többféle anyagról beszélhetünk. Jézus, amikor feltámadt, akkor egy olyan lelki, szellemi testben jelent meg, aminek ugyanúgy volt körvonala, mint a hústestnek, ugyanúgy tapintható volt, de mégis különbözött attól, például abban, hogy át tudott menni vele bezárt ajtókon, és meg tudott vele jelenni, hol itt, hol ott. De ez a másfajta testi, anyagi valóságot már nem csak Jézus feltámadása tárja elénk, nem csak a Biblia állítja. Nekünk a döntő természetesen az, amit a Biblia állít, de jó, ha tudjuk, hogy bizony a természettudományok is elkezdtek akarva akaratlanul közelíteni a Biblia kijelentéséhez. A modern fizika nagyon fellazította az anyagnak a fogalmát. A modern fizika szerint is ma már az anyagnak, pláne az energiának olyan hallatlanul finom létezési módjai vannak, hogy manapság már éppen a legtudományosabb gondolkodással a legkönnyebb elképzelni azt, hogy ezt a nehézkes hústestet letesszük, és valami más összefüggésben, másfajta testi anyagi valóságban létezünk tovább. Tehát a személyiségünk élete folytatódik a testi halál után is. Bizonyára valami más rezgésrendszerben, valami más energiasűrítésben létezik, de létezik. Jézus feltámadása bizonyossá tesz minket afelől, hogy van folytatása halál után is, és afelől is, hogy van más módozata a létnek, nem csak ehhez a hústesthez kötött mód. De ezután jön az igazán izgalmas kérdés, hogy innen átmegyünk egy másik világba, de miféle világ az? Erre először azt mondom, hogy nem tudom. Mégpedig bibliai alapon mondom azt, hogy nem tudom, mert ha megnézzük, akkor bizony azt látjuk, hogy a Biblia nem sokat beszél a túlvilági életről, nagyon szűk szavú. Nem azért, mert nem tudna róla beszélni, hanem mert nem köti az orrunkra. Az egyik bibliai ige azt mondja, hogy a titkok az úréi, a kijelentett dolgok pedig a mieink. És ezt valamiért nem részletezi, nem, és azt a keveset is, amit elmond, azt még nem színezi. Tehát például a muzulmán hívők számára a paradicsomi lét, tehát ez egy fantasztikusan kiszínezett állapot, ahol emberi megítélés szerint is gyönyörök várnak rájuk, és akkor ezt színezik elsősorban a férfiak szempontjából. A Biblia szűk szavú a túlvilági élettel kapcsolatban. Elgondolkodtató, hogy sokkal többet beszél a halálon inneni életről, mint a halálon túli életről. Megemlíti, hogy van halálon túli élet, de nem részletezi és nem színezi. Mi szeretnénk részletezni, és szeretjük kiszínezni. De a Biblia ezt nem teszi. És éppen ezért másodszor azt mondom, hogy nem is ez a lényeg, hogy részleteiben milyen is, meg hogyan is néz ki az a túlvilági élet, mert úgysem tudjuk elképzelni, hogyan is tudnánk elképzelni a túlvilági életet, ahol nincs tér, nincs idő abban a minőségben, ahogyan itt a teret és időt mi megéljük. Ott nem így van, de a lényeg nem is ez. A Biblia a túlnani életnek a lényegéről beszél, és nem a részleteiről. És a Biblia adatai szerint ezért a lényegi kérdés nem az, hogy milyen lesz majd a túlvilági élet, hanem az, hogy miféle erők fogadnak ott bennünket. és a Biblia leírásából egyértelműen kiderül, hogy segítő erők vannak a túlvilági életben. Ezeket a segítő erőket Szentlélek által már itt ebben a földi életben, ebben a hústestben élve is érzékelhetjük és megtapasztalhatjuk. A Szentlélek erői segítő erők. Csak egyetlen példa erre, a Szentlélek egyik elnevezése, neve a Bibliában az, hogy paraklétosz, vagyis vigasztaló. Amikor megszomorodsz, amikor elcsüggedsz, csalódsz, akkor a Szentlélektől segítséget kapsz, vigasztalás, bátorítás, erősítés formájában. Tehát Isten országából, a mennyei világból, a Szentlélek személyében segítő erők érkeznek ide közénk a földi világba, és ugyanilyen segítő erők segítenek minket akkor is, amikor átlépjük élet és halál határát, és átlépünk a túlvilági életbe. És mindez Jézus Krisztus életéből derül ki a számunkra. Számomra nincs más kijelentés, mint Jézus Krisztus kijelentése, az a végső igazság, amit Jézus hozott. Márpedig ő azt az üzenetet hozta, hogy barátságos az Isten, és ez a túlvilági életre nézve azt jelenti, hogy odaát is barátságos Isten fogad. Nem úgy van, hogy a halálunkig barátságos az Isten, és akkor a halál után egyszerűen megváltozik, és más lesz. Akkor nem lenne következetes az Isten. Ez nem rólunk szól, ez az Istenről szól. Gondoljunk arra, amit Jézus a kereszten hozzáforduló latornak mond. Az a latóra halála előtt ezt a fájdalmas sóhajt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodban. És erre Jézus azt mondja, hogy bizony mondom néked, még ma velem leszel ott. Ugye senki sem érti ezt félre, nem arra bíztat ez, hogy ráérünk az utolsó pillanatban is odafordulni Jézushoz, mert csak gondoljunk bele, hogy mennyire más életet élhetett volna ez a lator, ha már korábban megismeri Jézust. De Jézusnak ez a mondata arra bíztat, hogy annyira segítő, olyan segítő szándék van nála, hogy akkor is segít, ha az utolsó pillanatban egy fohásszal, egy sóhajjal fordul oda valaki. Vagy gondoljunk arra, hogy a feltámadott Jézus hogyan jelent meg húsvét után Péternek. Mit mondott neki ott a Genezáreti tó partján? Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? És amikor húsvét után Péterrel szót értett, akkor már a túlvilági életnek a fénye volt Jézuson. Itt ő már a túlvilági életnek a képviselője, már feltámadottként beszél Péterrel. És ez a nyomorult, bukdácsoló, ezt a nyomorult, bukdácsoló embert a túlvilági világ irgalmasan szemlélte. Megtehette volna, hogy lezárja vele a kapcsolatot. Péter, háromszor megtagadtál. Nincs miről beszélni. De nem így viszonyult hozzá. És ez a legdöntőbb tanítás a túlvilági életre nézve, hogy ha adatokat, konkrétumokat nem is nagyon tudunk arról, hogy mi lesz ott, mi lesz oda, de a tendencia egészen világos, amint segítő erők vesznek itt körül minket, ugyanilyen segítő erők szándékok fogadnak oda át is. Még élesebben mondom ezt a második igazságot, hogy nincs kétféle szándék a mennyei világban. Egy szándék van, a segíteni akarás, az üdvözíteni, a megmenteni akarás. Persze akkor föl lehet tenni ez alapján a kérdés, akkor nincs is kárhozat? Dehogy is nincs. Ezt tanítja a Biblia, hogy van. Mert ezt a segíteni akarást is el lehet fogadni, és el lehet utasítani. És aki elutasítja, az saját maga juttatja magát kárhozatba. Tehát van kárhozat, de én főként azt hiszem, és azt hirdetem most nektek, hogy Isten kifelé vezet minket a kárhozatból, és nem befelé taszít minket a kárhozatba. És akkor élünk okosan, ha a hitáltal idejekorán odaszánjuk magunkat a kárhozatból a Szentlélek segítő erőinek, és ez akkor fog menni, ha elhisszük, hogy barátságos az Isten. Amen.